Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit előadás sorozatunkon, amelyben az egészséges érzelmi lelki életről szólunk. A mai alkalommal az egészségünket leginkább veszélyeztető tényezőkről, ennek az előadás sorozaton belül ennek a rövid négy résznek a végére érünk, és a mai alkalommal az irigységről fogunk szólni, mint ami az életerőnket leginkább veszélyeztető tényezők egyike. Irigység, mint ami a testi egészségünknek is az egyik legnagyobb ellensége, erről fogunk szólni a mai alkalommal. És azért nagyon fontos ez a kérdés, az irigységnek a kérdése, mert alapvetően meghatározza az emberi kapcsolatainkat. Tehát alapvetően meg tudja rontani az emberi kapcsolatokat, nagyon sok negatív hatása, kihatása van. Nagyon-nagyon fontos ez a kérdés, a Szentírás nagyon nagy hangsúlyt helyez erre. A Biblia határozottan óv bennünket ettől, tilt bennünket, és határozottan rávilágít, hogy az irigység az bűn. Nem más tulajdonképpen, mint a 10. parancsolat elleni vétség. Ne kívánd, mondja az Úr. De szeretném mindjárt az elején feltenni azt a kérdést, hogy miért baj az, hogyha az ember irigy? Miért baj? Kinek ártok vele, hogyha én irigy vagyok? Kinek ártok vele? Magamnak is ártok vele, és még kinek ártok vele? Ártok annak az embernek is, akire az én irigységem irányul. Tehát az irigység az mindenképpen hatalmas veszélyeket rejt magában, és először mindenképpen nézzük azt meg, hogy nekem miért rossz, ha irigy vagyok. Miért rossz nekem? Kimondhatjuk azt, hogy az irigy embernél boldogtalanabb ember nem létezik ezen a világon. Az irigy embernél boldogtalanabb ember nem létezik ezen a világon. Az irigy ember, aki féltékeny irigy a másik emberre, az állandóan tele van keserűséggel, a lelke háborog, és a Biblia egy olyan érdekes kifejezést mond Példabeszédek könyve 14. fejezetének a 30. versében, Példabeszédek könyve 14. fejezet 30. verse azt mondja, a szelíd szív a testnek élete, az irigység pedig a csontok rothadása. Nagyon döbbenetes ez az ige. Azt mondja, hogy ha valaki irigységet melenget a szívében, az a belső világát, a lelki világát úgy tönkreteszi, alása szinte még az egészségét is, és azt mondja, hogy mintha a csontjai rothadnának. Tehát egyszerűen belülről bomlik fel az ember. Tehát az irigység hatalmas ellensége az embernek. De ugyanakkor nézzük meg azt, hogy miért rossz annak, akire irigykednek. Miért rossz? Nem lehet azt mondani, hogy hát a másik még örülhet is annak, hogy rám irigykednek. Miért rossz annak az embernek, akire az irigység irányul? Azért, mert ha én valakire irigy vagyok, akkor azzal a szerem emberrel nem tudok olyan módon viselkedni, nem tudok vele olyan szeretett kapcsolatot ápolni, ahogy ápolhatnék, hogyha az irigység nem lenne bennem. Tehát kárára válik a másik embernek, alapvetően meghatározza a magatartásomat, a másik emberhez való magatartásomat, és nem pozitív irányban befolyásolja. Majd mindjárt ki fogunk erre részletesebben térni. Azt is lehet mondani, és talán így is fogalmazhatnánk, és nagyon különleges ez, mert biztos, hogy emlékszünk arra, hogy a múlt alkalommal, akik itt voltak, a haragról beszéltünk, és a gyűlöletről. És beszéltünk arról, hogy a harag és a gyűlölet micsoda veszélyforrás az ember életében, milyen szörnyű következményei és kihatásai vannak. De nézzük meg, hogy a Biblia mit mond. A Biblia azt mondja, hogy a haragnál, az indulatnál van rosszabb dolog. Példabeszédek könyve 27. fejezet 4. verse ezt mondja, Példabeszédek könyve 27. fejezet 4. verse, a busulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás. De ki állhatna meg az irigység előtt? Mit mond? A harag, az indulat, az kegyetlen tud lenni, tehát az kitör az emberből, az sokszor feltartóztathatatlanul hömpölyög az emberből. De a harag egy idő után lecsendesedik, az indulat egy idő után lecsendesedik. És ezért fölteszi a kérdést, de ki állhat meg az irigység előtt? Az irigységnél veszedelmes dolog keves van ebben a világban. Kevesebb, gonoszabb motiváció van az emberi cselekedetek területén, mint az irigység. De nézzük meg ezek után, hogy honnan is származik az irigység. Honnan van bennünk irigység? Honnan származik egyáltalán az irigység? Szeretném mindjárt azt elmondani, hogy az irigység nem a földünkön jelent meg először. A Biblia arról beszél, hogy az irigység a mennyben keletkezett. Ézsaiás könyve 14. fejezetének a 12-től 14-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. A Biblia arról beszél, hogy a mennyei fejedelem, ugye aki később a sátán ellenség nevet kapta vádoló, tehát ugye ez a mennyei angyal fejedelem, ugye Lucifer, több néven is ismeretes, ugye a Bibliában, a Biblia is több néven nevezi ezt az angyal fejedelmet, és ezt olvassuk róla a 14. fejezet 12-től 14-ig terjedő versekben. Miként estél alá az égből fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondtad szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze északon. Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ennek az angyal fejedelemnek mi fogant meg a szívében? Az irigység, a féltékenység. Ő Istenhez akart hasonlóvá lenni, és a Bibliából számos helyen tudhatjuk ezt, most erre részletesen nem térünk ki, csak röviden összefoglalom. Sátán, az angyal fejedelem, az elbukott angyal fejedelem megirigyelte Jézusnak a helyét. Jézusra volt féltékeny és irigy. Ő az Istenhez akart hasonló lenni. De nézzük meg, ez az ige mit mondott. Nagyon érdekes. Azt mondja, és az irigységről egy nagyon érdekes gondolatot látunk. Itt föntről ugye a negyedik, a harmadik sor vége így kezdődik, holott te ezt mondtad, hol mondta? A szívében. Az irigység mindig az ember szívében fogan meg. Az irigység rejtőzködő valami. Bent helyet talál az ember szívében, irigység lesz, ugye Sátán szívében is megfogant az irigység, és azóta így van ez minden emberi életben. Belül ott van az irigység, valakire elkezdek irigykedni, megkívánom valamiét, vagy valamilyen módon irigy leszek rá, és ezt valahol a szívemben melengetem ezt az érzést. Ápolom ezt az érzést, for bennem, növekszik és erősödik. Egyre inkább erősödik ez az érzés. És egyszer csak ki fog majd törni az emberből valamilyen formában. De szeretném megkérdezni, tehát a mennyből származik? Sátán a bűn feltalálója, akiben először a bűn megjelent. Ugye ez volt az eredendő első bűn, ami egyáltalán felütötte az egész világ egyetemben a fejét. De nézzük meg, most a mindennapi példát nézzük meg, és utána vissza fogunk térni majd erre a történetre is. Mit csinál az az ember, aki irigy lesz a másik emberre? Irigységet kezdek el valaki iránt táplálni. Mit fogok egy idő után csinálni? Hogy fogok viszonyulni ahhoz a másik emberhez? Mit fogok csinálni? Elkezdek róla rosszat mondani. Elkezdem rossz színben feltüntetni. Nem fogok róla jót mondani, mert irigy vagyok rá. És ezért rossz dolgokat kezdek mondani róla, vádolni fogom őt, hamis színben fogom feltüntetni. Hadd mondjam, Sátán ugyan ezt cselekedte a mennyben. Amikor az irítség megjelent a szívében Jézus iránt, és az Istenhez akart hasonlóvá lenni, teremtmény léttére, elkezdte Jézust vádolni, elkezdte az Istent vádolni. Hamis rágalmakat szórt az Istenre. Mert az irítség egyértelműen hozzá van kötve a rossz indulathoz, pontosabban belőle származik, ebből nő ki szinte a rossz indulat, a hazugság, a vádolás. Tehát számos helytelen, és azt lehet mondani, hogy nagyon káros következménye van. És azt kell, hogy mondjuk, hogy azt látjuk a Bibliában, hogy annyira veszedelmes, hogy a mennyei angyaloknak az egyharmadát elhitette Sátán. És le is vettettek ugye a földre, miután megkeményedtek a bűnükben. De még egyszer szeretném hangsúlyozni, hol jelenik meg az irítség? A szívben jelenik meg, burkoltan jelenik meg. Szeretném megkérdezni, hogy ebben az életben, a földi életben, mi hányszor hallottunk ilyet valakitől azt mondani, hogy jaj, én olyan irigy vagyok a másikra, telve vagyok irigységgel a másik ember iránt. Hányszor szoktuk ezt hallani? Az emberek ezt nem mondják. Az ember titkolja a szívében, ugye? Az ember ezt rejtegeti, palástolja, de minden cselekedete, megnyilvánulása rossz indulatú lesz arra az emberre vonatkozóan, akire irányul az irigysége, és nem fog tudni egy idő után egyáltalán jót mondani róla, hanem hamis színben fogja feltüntetni. Hibát keres a másikban, mindenképpen valamilyen hibát akar benne találni, és szeretnék azért egyetlen egy dolgot megjegyezni. Ne becsüljük alá az irítséget. Az irítségnek nagyon jó szeme van. Az irítség nagyon-nagyon figyelmes. Valamilyen módon hibát akar találni a másikban, akire az irítsége irányul. De szeretnék még egy jellegzetességéről szólni az irítségnek. Ezékiel könyve 28. fejezetének a 12-től 14-ig terjedő verseiben szintén a mennyei bukásnak a részleteiről olvashatunk, Ezékiel könyve 28. fejezetének a 12-től 14-ig terjedő verseiben a következőt olvassuk. Embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról. Ugye a Bibliában ez egy speciális kettős profécia, Sátán bukásának a történetét Tírus király bukásával szimbolizálja, és erről ír így kettős profécia értelmében a Szentírás. Azt mondja, hogy így szól az Úristen, és ugye egyértelműen itt Sátánról szól. Figyeljük! Te voltál az arányosság pecsétgyűrűje. Teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál. Rakva voltál mindenféle drága kövekkel, karniollal, topázzal és jáspissal, tárziszkővel és ónixszal, berillusszal, zafirral, gránáttal és maragddal, és karikáid mesterkézzel, és mélyedéseid aranyból készültek a manapon, melyen teremtettél. Voltál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között jártál. Egyértelműen a mennyei fejedelem bukásáról ír. Nem olvassuk tovább a történetet, ezt a mozzanatot szeretném kiragadni. Hogy mutatja be a Szentírás Sátánt? Hogy mutatja be? Milyen volt ő? Az Isten kezéből, amikor kikerült ez a teremtmény, milyen volt? Nyilván, hogy amit leírásban olvasunk, hogy tele volt drága kövekkel, az nem azt jelentette, hogy a testén kívül ilyen különböző égkövek voltak, hanem azt akarja érzékeltetni, hogy tökéletes volt. Semmiben nem volt hiánya. Semmiben nem volt hiánya. A teremtmények között ő volt a legelső. De mi volt a baj az ő szívében egy idő után? Hogy volt valaki, aki nála még magasabb volt. Az Isten, Jézus Krisztus. És ő teremtmény létére Jézushoz akart hasonló lenni, Istenhez akart hasonló lenni. Tehát figyeljük meg, és amit ebből szerettem volna kiragadni, hogy az irigység nem akkor jelenik meg kizárólag, sőt, amikor az ember valamilyen ranglétrán legalul van. És akkor hát azt lehetne mondani, hogy hát persze, hogy irigykedik, mert hát ő van legalul, és hát milyen jó annak, aki legfölül van. Nem. Elég az, ha csak valaki kicsivel kevesebb valakinél, már is megjelenik az irigység. És hadd mondjam, éppen ezért ebben a történetben azt látjuk, hogy az irigység értelmetlen. Értelmetlen dolog az irigység. És az irigységről azt mondja a Szentírás Jakab apostol levelében, és szeretném a 4. fejezet 5. versét olvasni, és szeretném, hogyha nagyon komolyan megszívlelnénk ezt a Biblia verset, Jakab apostol levele 4. fejezet 5. verse ezt mondja: vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. Mit mond? Azt gondoljuk, hogy hiába mondja ezt az írás. Irigységre kívánkozik a lélek, amelyik bennünk lakozik. Hadd mondjam, Sátánnak ez volt az első bűne, ez az ősbűn. És mindannyian, akik a bűn által megromlott emberek vagyunk, mindannyiunkat Sátán megkísért az irigységgel. Az alapvetően örökölt, az őseinktől örökölt természet irigységre kívánkozik, és minden ember életében ott van jelenlevő dolog a kísértés, Sátán kísértése, az irigységre való kísértés. De szeretnék föltenni egy kérdést, egy olyan kérdést szeretnék föltenni, amire kérem, hogy ne válaszoljunk, legalábbis hangosan ne válaszoljunk, csak magunkban válaszoljunk rá. Van-e bennünk személy szerint irigység? Mi irigyek vagyunk vajon, vagy nem? Olyan sokan elintézik ezt a kérdést azzal, hogy hát én nem vagyok irigy, de hogy vagyok irigy. Nekem nem is kellene egy olyan nagyon drága Mercedes, meg egy olyan BMW, csak baj van vele, megkarcolják, és akkor milyen rossz, hogy egy ilyen értékes autóval ez történik. Nekem nem is kellene jacht az Adrián, mert ugye hát csak mennyi bonyodalom van vele. Elég az, hogyha én el tudok utazni valahova nyáron, nekem nem kellene ez, vagy nem kellene az. Én nem vagyok irigy Munkácsira, hogy olyan gyönyörűen tudott festeni. Nem vagy, és a többi. Lehetne mondani, mi nem vagyunk irigyek, de hogy vagyunk irigyek. Hány embertől hallottam ezt a megfogalmazást, nem vagyunk irigyek. De még egyszer föltenném a kérdést, van-e bennünk irigység, vagy nincs bennünk irigység? Mindenek előtt szeretném azt elmondani, hogy az irigység leginkább az ember életében nem akkor jelenik meg, amikor valaki tőlem fényévnyi távolságra van. Anyagi vonatkozásban, képességeiben, bármiben nem akkor jelenik meg. Szeretném feltenni a kérdést, hogy ki az közülünk, aki például mondjuk irigy, hát én bevallom őszintén, nem tudom, hogy kik a világ leggazdagabb emberei, tényleg nem tudom, a nevüket sem tudom, ugye vannak ilyen felsorolások, hogy ki a világ 10 leggazdagabb embere, egyet tudok, Bill Gates-et. Én ezt tudom, hogy egy nagyon gazdag ember. Ki az közülünk, aki irigy rá? Ki az közülünk? Szerintem senki. De van-e bennünk irigység, amikor a kolléganőnk 10 000 forinttal több fizetésemelést kapott, mint amennyit mi kaptunk? Vagy van-e bennünk irigység, amikor a másikat megdicsérték, és engem nem dicsértek meg? Ugyanabban a munkakörben dolgozom, ugyanott dolgozom. Tehát figyeljük, hogy az irigység a közeli emberi kapcsolatokban jelenik meg általában, és akkor, amikor nagyjából ugyanazon a területen vagyunk és mozgunk. Például tanulunk zenét. Tanulunk ezt vagy azt, vagy valaki művész lesz. Micsoda nagy kísértés, a másik, a művésztársa kicsivel ügyesebb, valamivel több talentuma van, aki nagyon jól zenél, milyen hamar megjelenik a féltékenység, ugye a művésztársa, pedig neki is micsoda képességei vannak, de a másik egy kicsivel jobb, egy kicsivel nagyobb sikere van, kicsivel jobban szeretik őt. Hadd mondjam, igen, nagyon-nagyon gyakran megjelenik az irigység ebben, ilyen szinten az emberi kapcsolatainkban. Figyeljük meg például, amikor mondjuk egy szülő a másik szülő gyerekével, tehát pontosabban ugye szülőknek, ugye, tehát szülők, és ugye mindegyiknek van gyereke, és a másik gyerek ügyesebb, vagy okosabb, milyen gyakran megjelenik a féltékenység, az irigység, vagy jobban megy nekik. Tehát ki kell, hogy mondjuk azt, hogy a féltékenység, az irigység nagyon hamar megjelenik, amikor nagyjából ugyanazon a területen mozgunk bizonyos emberekkel, az ilyen emberi kapcsolatokban nagyon könnyen lábra tud kapni az irigység. De honnan tudom én azt megállapítani, hogy én most irigy vagyok-e a másik emberre? Aki egy kicsikét ügyesebb nálam, jobban megdicsérték, 10 000 forinttal többet kapott, és a többi. Honnan tudom, hogy van-e bennem irigység? Mert olyan sokan szokták azt mondani, hogy én nem vagyok irigy rá, de olyan szép az a ruha, ami rajta van, és olyan jó lenne, hogyha nekem is lenne ilyen, és valóban ez nem irigység. Tehát, hogyha azt mondom, hogy jaj, de szépen zongorázik, és én is szeretnék olyan szépen zongorázni, ez még nem biztos, hogy irigység, ugye? Megállapítom, és én is szeretnék olyat magamnak, vagy olyan ügyességet, vagy olyan szép ruhát, vagy bármit. Honnan tudom, hogy ez irigység, vagy nem irigység, amikor valami ilyesmi megjelenik bennem? Van egy teljesen biztos fokmérője. Föl kell tennünk magunkban azt a kérdést, hogy tudok-e a másikkal együtt örülni akkor, amikor az én helyzetem nem olyan jó, mint a másiké. Amikor a másikat megdicsérik, amikor a kolléganőt, a főnök megdicséri, tudok-e szívből örülni, hogy de jó, hogy ezt a kolléganőmet megdicsérték? Ha tudok vele szívből örülni, akkor nincs bennem féltékenység. De ha nem tudok szívből vele örülni, akkor ott van a féltékenység a szívemben. Ha nem tudok együtt örülni az ő sikerének, akkor, amikor ráadásul az én életem esetleg ugyanazon a területen, ahol ő most sikert ért el, az én életem esetleg éppen romokban hever, ha tudok ebben a helyzetben is vele örülni, hogy legalább neki jól megy, hogyha az enyém most éppen nem is megy olyan jól, akkor nincs bennem féltékenység. De ha nem tudok vele örülni igazából, szívből vele örülni, akkor valahol rejtetten, valamilyen módon, de az irigység, a féltékenység megjelent az életemben. Szeretném elmondani azt, hogy az irigység nagyon veszedelmes dolog. Hatalmas, káros következményei vannak az irigységnek. Azt lehet mondani, hogy ha az ember ápolja magában az irigységet, akkor haraghoz, gyűlölethez, sőt, ki kell, hogy mondjuk, hogy gyilkossághoz is vezethet az irigység, a megtűrt és ápolt irigység. Szeretnék a Bibliából egy-két történetre utalni, és valóban csak úgy utalnék ezekre a történetekre, hogy nem részleteiben fogunk minden vonatkozásáról a történetnek szólni, csak nagy vonalakban említek meg egy-két gondolatot a történetekkel kapcsolatban. Itt van mindjárt Kain és Ábel története. Kain és Ábel ugye Ádám és Évának az első két gyermeke, és Kain és Ábel, ugye az első két testvérpár, mind a kettő bemutatott áldozatot az Úrnak. És Kain áldozatát az Úr nem fogadta el, mert nem úgy áldozott, ahogy az Úr azt előre elmondta. Ábel viszont az Isten akarata szerint mutatta be az áldozatát. Isten elfogadta az Ábel áldozatát, de Kain áldozatát nem fogadta el. És mit olvasunk a Bibliában? Kainban az irigység fellángolt a harag, amiből utána harag lett, és gyilkos gyűlölet. Mert az övét elfogadta, az enyémet nem fogadta el. Noha, hadd említsük meg, hogy az Úr egyértelműen elmondta, hogy hogy kell az áldozatot bemutatni, ő mégse úgy tette Kain, de az irigység ott volt benne, és ezért ölte meg a testvérét. Egy másik történet részletből olvasni szeretnék. Mózes első könyve 37. fejezetében szeretném, hogyha a József történetéből egy néhány biblia verset felolvasnánk. Ki is volt ez a bizonyos József, ez a bibliai József? Ez Jákobnak, ugye, Jákob pátriárkának ugye az egyik gyermeke, fiú gyermeke volt. Ugye 12 fiú gyermeke volt Jákobnak. És nézzük meg, a Biblia azt írja Mózes első könyve 37. fejezetében, Mózes első könyve 37. fejezet, 3. és 4. versében a következőt olvassuk, hogy Izrael, ugye Jákobnak, ugye az egyik neve, Izrael Jákob későbbi neve, Izrael pedig minden fiánál inkább szerette Józsefet, mivel hogy vén korában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki. Mikor pedig látták az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közt őt szerette legjobban, meggyűlölték, és jó szót sem bírtak hozzá szólni. Mit látunk? Az apa kiemelte a többi testvér közül ezt a gyermeket, azért tegyük hozzá, az apa részéről és egy szülő részéről sem helyes, amikor nagyon megkülönböztetést alkalmaz és kiemel egy-egy gyereket a többi közül, mert féltékenységre, irítségre ad okot ugye a többi gyereke körében. De mindez nem jogosította fel a testvéreket arra, amit tettek. De mit olvasunk? Annyira meggyűlölték, tehát az irigység odáig fajult, hogy meggyűlölték őt, és egy jó szót sem tudtak hozzászólni. És nézzük meg a 11. verset még. Irigykedtek azért Reá az ő bátyjai, az ő atya pedig elméjében tartotta e dolgot. Most a Biblia vers másik részére nem térünk ki, mert a történet hosszú, és nem megyünk bele a történet részleteibe, csak szerettem volna ezt felvillantani rövid néhány gondolat erejéig, hogy irigyek voltak rá, meggyűlölték őt, jó szót sem bírtak hozzászólni. Igen, ez volt a testvérek szívében. És hova vezetett a József elleni gyűlöletük? Hova vezetett? Oda vezetett, hogy egy alkalmas pillanatban, amikor távol voltak az atyuktól, ugye az állatokat őrizték, oda ment hozzájuk József is, arra vetemettek, hogy Józsefet eladták rabszolgának Egyiptomba. Rabszolgának adták el a saját testvérüket. Miért? Mert irigyek voltak rá, mert féltékenyek voltak rá. Mit láttunk az első történetben? Gyilkossághoz vezetett az irigység. Itt azt látjuk, hogy rabszolgának adják el a testvérek azt a testvért, akit az atyjuk mindenek felett szeret. Mózesről is ezt olvassuk a Bibliában. Féltékenykedtek, irigykedtek ő rá is. De nézzük meg, az Új Szövetségből vegyünk röviden egy példát, egy történetet. A Biblia arról beszél, hogy Jézusra is irigykedtek a vallási vezetők. Márk evangéliuma 15. fejezet, Márk evangéliuma 15. fejezet, 10. versében ezt olvassuk. Mert tudta, hogy, ugye itt Pilátusról beszél, ugye amikor Jézust átadják ugye Pilátusnak, ugye kihallgatja Pilátus Jézust, és azt olvassuk, hogy tudja, hogy irigységből adták őt kézbe a főpapok. Jézust miért árulták-e? Miért adták át ugye Pilátusnak? Miért akarták Jézus halálát? Mert irigyek voltak rá. Mert ő népszerű volt a tanításaival, a gyógyításaival, az igazságával, a szeretetével, és ezért irigységből halálra adják őt, ugye a főpapok, a nép vénei, az írástudók. Ugyanezt látjuk, és most talán nem is olvassuk el, de Jézus halála, feltámadása, mennybe menetele után, amikor kitöltődik a Szentlélek, az apostolok gyógyítanak, csodákat cselekesznek, ugyanúgy, mint ahogy Jézus, már a földi életében is Jézus adott a tanítványainak hatalmat a gyógyításra, és utána, amikor a korai eső, a lélek kitöltetett rájuk, hatalmas csodákat cselekesznek. És azt olvassuk, hogy a főpapok beteltek irigységgel, és ezért börtönbe vetették őket. Tehát az irigység a legnagyobb gonosz tettekre képes ragadni az irigységet megtűrő embert. Prédikátor könyve 4. fejezet 4. versében pedig egyenesen Bölcs Salamon Isten lelkétől ihletve a következő gondolatot írja. Prédikátor könyve 4. fejezet 4. verse ezt mondja. És láttam én, hogy minden dolgát és minden ügyes cselekedetét az ember az ő fele barátja iránt való irigységből rendeli. Annak okáért ez is hiába valóság és lélek fájdalom. Mit mond? Ebben a bűnös világban majdnem minden dolognak a mozgató rugója az irigység. Mit mondott Jakab apostol? Avagy azt gondoljátok, hiába mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek, amely bennünk van. De nézzük meg azt, hogy még miért veszedelmes dolog az irigység, azon kívül, hogy magunkat mérgezzük vele, a lelki állapotunkat mérgezzük vele, azon kívül, hogy a másik embernek ártunk vele, miért veszedelmes még az irigység? Azért veszedelmes, mert az Istentől eltávolítja az embert. Az Isten és az ember közé éket ver az irigység. Isten nem támogathatja azt az embert olyan módon, mint ahogy támogathatná akkor, hogyha az irigység nem lenne a szívében. Egy bibliai történetet kiírtam, kiegyeztem, de eléggé hosszú a történet, ezért inkább csak elmondom szóban a történetet. Máté evangéliuma 17. fejezetében, tehát akik jegyzetelnek, azok kedvéért mondom, Máté evangéliuma 17. fejezetében olvasunk egy történetet Jézus gyógyításaiból, de a történetnek van egy előzménye. Jézus 3 tanítványt elvisz magával a megdicsőülés hegyére, és a 3 tanítvány, Péter, Jakab, János ugye Jézussal megy, a többi 9 tanítvány ott marad lent a síkságon, és egyszer csak egy apa a gyermekét, a beteg gyermekét, igen, akkor, hogyha kivetíted, akkor a 14, köszönöm, az első vers is nagyon fontos volt, ugye felvitte ő magában Jézus őket egy hegyre, a 14-től a 19-ig, akkor viszont vetítsük ki, hogyha már ilyen jó dolgunk van, hogy minden igét látunk. Nézzük meg, és mikor a sokaság, tehát egy idő után ugye Jézus lejön a 3 tanítvánnyal, leereszkedik a hegyről, és oda megy a sokasághoz, és egy ember jött hozzá, és célra estvén ő előtte mondta: Uram, könyörülj az én fiamon, mert holdkóros és kegyetlenül szenved, mivel hogy gyakorta esik a tűzbe, és gyakorta a vízbe. És elvittem őt a te tanítványaidhoz, és nem tudták őt meggyógyítani. Itt álljunk meg egy pillanatra. Azt mondja ez az apa, hogy elvittem a te tanítványaidhoz az én beteg gyerekemet, és nem tudták meggyógyítani. Miért vitte ez az apa a tanítványaihoz a beteg gyereket? Miért? Azért, mert Jézus hatalmat adott már korábban a tanítványoknak, és a tanítványok tudtak gyógyítani az Isten kegyelméből, nem a maguk erejéből. Az Úr erejéből gyógyítani tudtak. És mentek Jézushoz lelkendezve, hogy Uram, még az ördögök is engednek nekünk. Tudtak gyógyítani, tisztátalan lelket kiűzni az emberekből. És nézzük meg, most egyszer csak az történik, hogy ezek a tanítványok, akik korábban ki tudták űzni az ördögöt a beteg gyermekből, vagy emberből, vagy gyógyítani tudtak, most nem tudták ezt megcselekedni. Menjünk tovább a történetben. Jézus pedig felelvén mondta: ó, hitetlen és elfajult nemzetség, vajon meddig leszek veletek? Vajon meddig szenvedlek titeket? Hozzátok őt ide nékem. És megdorgálta őt Jézus, és kiment belőle az ördög, és meggyógyult a gyermek azon órától fogva. Ekkor a tanítványok magukban Jézushoz menvén mondták néki: mi miért nem tudtuk azt kiűzni? Na miért nem tudták kiűzni? Ők is föltették a kérdést, értetlenül álltak a dolog előtt. Hát idáig tudtuk, most miért nem tudtuk? Nézzük meg Jézus válaszát a 20 és 21. versben. Jézus pedig mondta nékik: a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom néktek, ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne, és semmi sem volna lehetetlen néktek. Ez a fajzat pedig ki nem megy, hanem ha könyörgés és böjtölés által. Mit mond Jézus? Azt mondja, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor meg tudnátok volna tenni. És mit mond? Ez a fajzat nem megy ki csak könyörgés és böjtölés által. Mi történt a tanítványok hitével és a Jézussal való kapcsolatukkal az elmúlt néhány órában, nem tudom mennyi ideig volt Jézus távol tőlük? Megjelent a tanítványokban a féltékenység. Jakabra, Jánosra és Péterre. Miért őket vitte fel Jézus? Nem tudom, emlékszünk-e rá, akik az evangéliumokat olvassuk? Nem tudom, látjuk-e, hogy a tanítványok állandóan azon versengtek, hogy ki a nagyobb közöttük. És amikor fellángolt a szívükben az irigység, amikor féltékenyek voltak a tanítványtársakra, hogy azok Jézussal vehettek, és ők miért nem, akkor a hitük megfogyatkozott, Jézussal nem tudtak olyan kapcsolatban lenni, nem tudtak imádkozni. Hadd mondjam, ez a hatalom, a gyógyító hatalom nem az övék volt, hanem az Istentől kapták. De ilyen lelkülettel, ami Krisztustól idegen lelkület, ezt az Úr nem álthatta meg, és nem tudták meggyógyítani azt a beteg gyermeket, azt a beteg fiút. Éppen ezért a Bibliában egy nagyon határozott felhívást olvasunk a Galata levél 5. fejezet 26. versében. Galata levél 5. fejezet 26. verse a következőt mondja. Ne legyünk hiú dicsőségkívánók, egymást ingerlők, és mi a vége? Egymásra irigykedők. Óv bennünket az írás ettől. De szeretnék egy nagyon gyakori kísértés fajtára rövid néhány gondolat erejéig kitérni. Az irigységnek egy olyan fajtájára, amikor az ember nem azért irigykedik a másik emberre, mert többje van, mint nekem, vagy jobban szeretik, vagy jobban megbecsülik, vagy ki tudja, nem ezért irigykedik, hanem azért, mert az illető gonosz, bűnös, tehát olyan értelemben, hogy persze mindannyian bűnösök vagyunk, de bűnös úton szerzi az ő jövedelmét, és mégis milyen jól boldogul ebben az életben. És ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha egy ige szakasz felolvasnánk, tudnélik, ez egy olyan kérdés a világban, ami nagyon-nagyon sok embert azt lehet mondani, hogy szinte elbizonytalanít az Isten igazságos, jóságos lényét illetően. Nagyon sokan azt mondják, hogy annak a gonosztevőnek miért megy olyan jól? Lop, csal, hazudik, rabol, és neki milyen jól megy, és a másik becsületes ember pedig nyomorog. És akkor az ember elkezd irigykedni arra, aki ugye ilyen módon esetleg, de jut előrébb, és míg a másik ember, aki becsülettel él, ugye éppen ellenkező helyzetben van. És nézzük meg, hogy a Biblia több helyen beszél erről, és a 73. Zsoltárban, az Aszáf által írott Zsoltárban ugyanez a gondolat jelenik meg, és nézzük meg, hogy mit mond erről a Zsoltáríró. A 2. verstől kezdve olvassuk a Zsoltárt a 8-ig, a 2-től a 8-ig. Azt mondja, hogy de én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Tehát majdnem elterült lelki értelemben. Miért? Figyeljük, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyaránt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kín ülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az egész Zsoltárt érdemes lenne végigolvasni, de nem olvassuk föl. És nézzük meg, a 13-tól terjedő verseket viszont olvassuk el. Azt mondja ezek után, még részletezzük, hogy milyen jó van az istenteleneknek a dolga sokszor, azt mondja, bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, imi a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Nem volt már nekünk is ilyen vagy ehhez hasonló gondolat a szívünkben egy-egy élethelyzet kapcsán, amikor az ember irigykedik arra, aki ilyen módon boldogul az életben. És nézzük meg, a 17. verset olvassuk el, 17. vers. Azt mondja itt a zsoltárírő, ez az állapot egészen addig tartott nála, amíg bemenék az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Mit csinált Aszáf? Az Úr elé ment, imádkozott, könyörgött, az Isten elé vitte ezt a problémát, és szeretnék itt megállni, és közbe szeretnék vetni egyetlen egy gondolatot. Sok minden van ebben a földi életben, amit nem értünk meg Isten lényéből, Istennek az emberrel való bánásmódjából, meg a világ eseményeiből. Sok mindent nem értünk. És nem is csoda, hogy nem értünk sok mindent. De a Biblia mire bátorít bennünket? Ahhoz a valakihez forduljunk tanácsért és vezetésért, aki mindenre igaz választ tud adni. Ha Istennel kapcsolatban vannak kételjeim, hogy ő ezt miért engedi meg, hozzáforduljak, őt kérdezzem. Tisztelettel, alázattal kérdezem az Istent, Uram, miért? És az Isten válaszolni fog. És azt mondja, hogy ez az állapot egészen addig tartott nála, amíg bement az Isten szent helyébe, és akkor megértette azoknak sorsát. Utána nem olvassuk most már tovább, de talán csak egy igét szeretném. Azt mondja, hogy sikos, talán a 18. verset még vetítsed ki, bizony sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mit mond? Sikos földre helyezted őket. A sikos földnek mi a jellegzetessége? Azon az ember könnyen elcsúszik. És hogyha valaki elcsúszik és elterül, ugye akkor abból nagy baj van. Mit mond? Igen, lehet, hogy pillanatnyilag prosperál, lehet, hogy előre halad a gonoszságában, de sikos földön áll. És utána viszont, amit olvassuk el, mert ezt mindenképpen szeretném, hogyha elolvasnánk, azt mondja, talán a 21-től, de akinek van otthon szentírása, ezt a Zsoltárt olvassuk el, de a 21. verstől így olvassuk. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem te vagy, ó Isten, mindörökké. Erre a gondolatra, a megoldásra, amire Aszáf rájött, mindjárt vissza fogunk majd térni. Itt ennél a történetnél szerettem volna ezt elolvasni. Jegyezzük meg ezeket a gondolatokat, mindjárt pár perc múlva visszatérünk erre a gondolatra. De szeretnék még egy gondolatot megjegyezni az irítséggel kapcsolatban. Az elején ezt már megemlítettem, de most újra szeretném hangsúlyozni egy bibliai példán keresztül, és két alapvető dolgot szeretném, hogyha az irítséggel kapcsolatban megjegyeznénk. János evangélium a 3. fejezetének a 25-től a 30-ig terjedő verseiben a következőt látjuk, keresztelő Jánosról beszél itt a Szentírás. Arról a keresztelő Jánosról, akiről a Biblia maga Jézus azt mondja, hogy asszonyoktól szülöttek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. Jézus úgy beszél keresztelő Jánosról, mint aki az emberek között a legnagyobb. És nézzük meg, miért mondta ezt Jézus keresztelő Jánostól. A 25. verstől így olvassuk. 3. fejezet 25. verse. Vetekedés támadt azért a János tanítványai és a júdeaiak között a mosakodás felől. És mentek Jánoshoz, és mondták néki. Bocsánat, ennyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy keresztelő János Jézus Krisztusnak az előfutára volt. Ugye néhány hónappal Jézus fellépése előtt jelenik meg keresztelő János, és keresztelő János népszerű volt, kitódult hozzá ugye az egész város, az emberek megkeresztelkedtek általa, János nagyon népszerű volt. És amikor Jézus elkezdte a tanítói szolgálatát, egy idő után mit tapasztaltak Jánosnak a tanítványai? Hogy olvassuk tovább. Vetekedés tehát itt, vetekedés támadt ugye, igen, és mentek Jánoshoz, és mondták néki, Mester, aki veled volt a Jordánon túl, akiről te bizonyságot tettél, imé azt keresztel, és hozzá megy mindenki. Tehát mit mondanak a tanítványok? Idáig te voltál a népszerű. Most a te népszerűséged fogy, és a másikhoz mennek, Jézushoz megy mindenki. Hadd kérdezzem, egy ilyen élethelyzetben a legtöbb ember szívében mi jelenik meg? Az irigység. Már én nem vagyok népszerű. A másik sokkal népszerűbb. Tőlem már mindenki elfordul. Jézus a népszerű. Szeretnék itt megállni egy pillanatra, és ne becsüljük alá ezt az élethelyzetet. Nem tudom, hogy olvastunk-e ilyenről, hallottunk-e ilyet, hogy emberek, akik a csúcson voltak, és egy idő után megelőzi őket valaki, akár egy szépségkirálynő, vagy akárki. Milyen tragédiák vannak, amikor már van nála szebb, van nála okosabb, ügyesebb. Az emberek hatalmas lelki depresszióba tudnak kerülni, sőt, öngyilkosságok is fakadnak ebből. Tehát iszonyú, hogy mi jelenik meg az emberekben, amikor valaki náluk jobb, ugye, az ilyen élethelyzetben. Keresztelő Jánoshoz tódultak az emberek, hatalmas volt a népszerűsége. És most mindenki Jézushoz megy. És nézzük meg, miért mondja Jézus, hogy asszonyoktól szülöttek között nem volt nagyobb keresztelő Jánosnál. Mert a 27. versben ezt olvassuk. Felelt János, és mondta, az ember semmit sem vehet, hanem ha a mennyből adatot neki. Ti magatok vagytok a bizonyságaim, hogy megmondtam, nem vagyok én a Krisztus, hanem hogy ő előtte küldettem el. Akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. És nézzük meg az utolsó verset ebből. Annak növekedni kell, nekem pedig alább szállanom. És keresztelő János ezt szívből mondta. Ezek nem csak szavak voltak az ő ajkán, ez volt az ő szívében. Mi az a két dolog, amit látunk ebből a történetből? Ha valaki az irítség felett győz az életében, azt mondja az Úr, hogy az olyan lelki nagyságot ér el, amit kevesen tudnak elérni, csak azok, akik az irigység felett győznek. Mert a legmélyebb énünk felett tudunk győzni, a legmegromlottabb énünk felett tudunk győzni. Azon kívül pedig, keresztelő János, mi vesz is ki még egyszer a 29. verset? A 29. vers ezt mondja, akinek jegyese van, vőlegény az. A vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, mit csinál? Örvendezve örül a vőlegény szavának. Ez az én örömöm immár betelt. Tehát, mi volt keresztelő Jánosban? Nem egy önsajnálat, nem az irigység, hogy tőlem mindenki elfordul, nem én vagyok a népszerű, hanem Jézus, hanem azt mondja, hogy semmim nincs, amit én nekem magamtól lett volna, mindent a mennyből kaptam, és én a vőlegény barátja vagyok, Jézus barátja vagyok, és örülök, hogy a mennyasszony, ugye Jézusnak a mennyasszonya, mindazok, ugye, akik őt követik és elfogadják őt, hogyha oda vezethetem Jézushoz az embereket, és mit mond, ez az én örömöm immár betelt. Tehát mi az két tanulság? Az egyik, hogy az Isten szemében a legnagyobb az az ember, aki az irítség felett győzni tud. A másik pedig, A másik pedig, ami óriási tanulság ebben, hogy igazi öröm csak is az irigység mentes életben van. Aki irigy, a másikra nem tud örülni, nem ismeri meg az igazi boldogságot. Amikor valaki az irigységtől megszabadul, akkor tud igazából örülni a másikkal együtt. Ez az igazi, legtisztább öröm. De tegyük fel azt a kérdést, és befejezésül ezekkel a gondolatokkal szeretnék foglalkozni, hogy hogyan győzhetjük le az irigységet. Megszabadulhatunk-e ettől? Láttuk már, hogy milyen iszonyú károkat okoz a másik emberben, önmagunkban. Sok mindent láttunk már az irigységről a Biblia alapján, de tegyük fel azt a kérdést, hogy győzhetünk-e az irigység felett? Le tudjuk-e ezt győzni? Ehhez mindenekelőtt arra szeretnék utalni, amit már a bevezetésben is mondtam, hogy az irigységről a Biblia a 10 parancsolatban beszél. A 10. parancsolat azt mondja, hogy ne kívánd a te felebarátodnak ezért, azát, azát, tehát ne legyél irigy. A 10. parancsolat foglalkozik az irigységgel. De miért említem a győzelemnek, miért kulcsa ez, hogy végig gondoljuk igazából, hogy ez egy parancs, ez egy törvény az Isten részéről, hogy ember, fordulj szembe az irigységgel. Az összes többi parancsolat, ha végig olvassuk a parancsolatokat, mind a 9 parancsolat, ettől a 10-től eltekintve, bizonyos cselekedet megtételére, vagy valaminek a meg nem tételére szólít fel bennünket. Valamilyen cselekedetekre ad utalást, vagy parancsot, vagy valamitől tilt bennünket. Ez az egyedüli parancsolat, ami az ember érzéseire, szívére hívja fel a figyelmet. Tehát azt mondja ez a parancsolat, hogy ha én a szívemben megtűröm az irigységet, ugye ne kívánd a te felebarátodnak, ugye semmiért, hogyha én megtűröm a szívemben az irigységet, akkor én a 10 parancsolat ellen vétkezem. Na de hát ez meg még szörnyűbb, hogyha ezzel szembesülök, hogy a 10 parancsolat ellen vétek, hogyha megtűröm az irigységet a szívemben. Igen, de itt jön a megoldás. Mert itt lepleződünk le leginkább, hogy az Isten 10 parancsolatát sem tudjuk megtartani, hogy magunktól, a magunk erejéből. Galata 3.24-et légy szíves, vetítsd ki. Galata 3.24, egy egészen különleges Biblia vers, amikor azt mondja ott az Úr Pál apostolon keresztül, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Mit jelent, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk lett? Azt jelenti, hogy a törvény, a 10 parancsolat, az Isten igéje elém ad egy kívánalmat. Ember, mit ne tegyél, ne kíván, ne legyél irigy. És én mivel szembesülök? Hogy nem tudom a szívemből kivetni az irigységet. Szeretném megkérdezni, erre megint ne válaszoljunk, ugyanúgy, ahogy az előbbi kérdésre. De próbálkoztunk-e már azzal, hogy egy belső érzéstől, egy irigységtől például magunktól meg akarunk szabadulni? Nem fog menni. Az embernek az akarat ereje kevés ehhez, mert ez bűn, ott van mélyen a mi szívünkben, és egyedül az Isten tud bennünket ettől megszabadítani. És ezért mondja, hogy a törvény Krisztus a vezérlő mesterünk lesz, mert látom a törvényben, hogy ne tedd, mert az, hogy most nem ölök egy embert, mondjuk láttuk a múltkor, hogy ahogy a harag is ölés, de azért mondjuk az ember úgy felszínesen megnyugtathatja magát, hogy na hát én nem lopok, nem ölök, tisztelem a szüleimet, nem káromkodom, ugye az ember úgy felszínesen megnyugtathatná magát, de amikor idáig eljut, hogy ne legyek irigy, akkor az ember lelepleződik önmagam előtt, hogy Istenem, én ettől magamtól nem tudok megszabadulni. És ezért mondja, hogy Krisztushoz vezet bennünket. Ember, ezt mondja ez az ige, magadtól ne próbálj ettől megszabadulni, mert akkor csak a kudarc élményeit fognak gyarapodni, de magadtól nem fogsz tudni. Ezért nézzük meg az 51. Zsoltár 12. versét, 51. Zsoltár 12. verse. Azt mondja Dávid, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mit mond? Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten. Tehát a szívemet te változtasd meg, mert magamtól csak irigységre kívánkozik a lélek, ugye, ami bennem van, ahogy olvastuk Jakab apostolnál. És még egy ígéretet Ezékielnél ezzel kapcsolatban olvassunk fel, a 11. fejezet 19 és 20. versét. Ezékiel könyve, 11. fejezet, 19 és 20. verse a következőt mondja. És ez egy isteni ígéret. És adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hússzívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek nékik Istenük. Mit mond? Eltávolítja a régi szívet belőlünk. Ugye mindez jelképes értelemben értendő, de hússzívet ad a kőszív helyett, és megtisztítja belülről az embert Krisztus, ha az ember ezt kéri. Ezt nekünk imában kell kérni az Istentől, könyörögni érte, hogy Uram, szabadíts meg az irigységtől, vedd el tőlem, és az Isten készségesen meg is szabadítja az embert, ha én erre őszintén vágyódom. Azért szeretnék megállni egy-egy pillanatra még itt, és muszáj valamit elmondani, hogy ezzel a bűnnel is úgy vagyunk, mint nagyon sok minden mással az életben, hogy ne lepődjünk meg azon önmagában, hogyha az ember életében az irigy gondolatok megjelennek. Ezen ne lepődjünk meg. Sátán kísérti az embert. Azt mondtuk, hogy olvassuk, hogy minden embert kísért Sátán ezzel. Tehát ettől ne ijedjünk meg önmagában, ha ilyen jellegű kísértés és ilyen érzés megjelenik az életünkben. De mi az, amit ne engedjünk, és miért kell könyörögni? Ugye, már egyszer említettük ezt a hasonlatot, ezt a luteri hasonlatot, hogy arról nem tehetünk, hogyha egy gólya, vagy egy akármilyen más madár elrepül a fejünk felett. Erről nem tehetünk. Sátán az érzelmeinken keresztül, érzéseinken keresztül is kísért. De miről tehetünk már? Hogyha engedjük, hogy fészket rakjon a fejünkön az a madár, arról már tehetünk. Tehát az irigy gondolatok jönnek, Sátán hozza ezeket a gondolatokat, de a mi feladatunk, hogy amikor ezek megjelennek, akkor ne engedjük, hogy fészket rakjon ott. Imádkozzunk Istenhez, hogy szabadítsa meg bennünket ezektől a gondolatoktól. A másik, amivel védekezhetünk az irigység ellen, az ima. Amiről az előbb már beszéltünk, de egyfajta speciális ima, azaz egyfajta kérés. És ez nem más. Korintusi első levél, 13. fejezet, 4. verse, Korintusi első levél, 13. fejezet, 4. verse, a szeretet himnuszának egy biblia verse, és nézzük meg, hogy mit mond ez a biblia vers. A szeretet hosszú tűrő, kegyes. A szeretet mit csinál? Nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Ugye ez egy felsorolás, mit mond? A szeretet nem irigykedik. Tehát kérjek Istentől szeretetet, igaz szeretetet a másik ember iránt. Kérjek igaz szeretetet, mert a szeretet nem irigykedik. Szeretnék megint egy kérdést feltenni, és nem tudom, hogy ilyenen már gondolkodtunk-e. Nem tudom, hogy láttunk-e már ilyet ebben a földi életben, hogy van egy szülő, aki az életben valamit nem tudott elérni, és a gyerekében szeretné megvalósítani ugye azt, amit ő maga nem tudott esetleg elérni, és a gyerekével szeretné ugye azt, hogy ő többre vigye, ő előrébb haladjon. Tudom, hogy vannak elfordult gondolkodások, sok mindenről tudunk, de azért alapvetően egy átlag szituációt megnézve, a szülő, amikor a gyermeke egyetemre ment, levizsgázott, ez halad előre. Féltékeny a szülő a gyerekre? Örül neki, hogy túl van, és megy, és előre. Miért? Egyetlen egy válasz létezik erre. Miért? Mert szereti. A szeretet nem irigykedik. És hogyha én szeretetet kérek az Istentől, akkor nem fogok irigykedni a másikra. Akkor nem fogok irigykedni a másikra. Nézzük meg a harmadik védekezési formáját, a szeretet, az irigység elleni védekezési formát. És ezt úgy szeretném megközelíteni, hogy amikor az Isten el akar az embertől valami rosszat venni, mármint az irigységet most jelen esetben, ugye ő el akarja venni az embertől, az Isten soha nem hagyott egy űrt az ember életében. Elveszi a rosszat, de nem hagyott utána egy űrt. Éppen ezért a Biblia, amikor a parancsolatokról beszél, és Jézus is, amikor az Isten parancsolatairól beszél, akkor mond egy nagyon érdekes kifejezést a parancsolatokhoz, a törvényhez való viszonyunkról. Azt mondja, hogy a kívánatos magatartás a törvénnyel kapcsolatban nem az, hogy megtartsuk a törvényt, hanem, hogy betöltsük. A Bibliában egy nagyon érdekes kifejezés betölteni. Jézus is azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem, betölteni. Mennyivel több a megtartaninál a betölteni, és mit jelent ez a fogalom? Megtartani egy parancsolatot azt jelenti, hogy a parancsolatok ugye általában tiltó módban vannak megfogalmazva. És most bocsánat, elnézést, hogy ezt a példát mondom, de képzeljünk el egy számegyenest. Képzeljünk el. És képzeljük el azt, hogy mondjuk itt van ez a tengely, és itt van a nulla pont. Itt van a negatív tartomány, itt van a pozitív tartomány. Itt a nulla pont. Hogyha én, az Úr azt mondja, hogy például azt mondja, hogy ne lopj, akkor mit csinálok? Azt jelenti, hogy én a negatív tartományba nem fogok menni. Tehát nem fogom elvenni a másik embernek ugye a tulajdonát. De a Biblia arról beszél, Jézus azt mondja, hogy ez nem elég. Mert ha én ezt megcsinálom, hogy nem lopok, akkor hova jutottam el? A nulla pontig. Akkor eljutottam a nulla pontig. Az Úr azt akarja, hogy nem, ez kevés. Hanem azt mondja, hogy töltsed be a parancsolatot. Mit jelent betölteni? Azt jelenti, hogy ugyanezen a vonalon, ezen a tengelyen elindulok a pozitív irányba. Tehát azt fogom cselekedni azon a területen, nem azt, ami rossz, hanem cselekedni fogom azon a területen a jót. Tudom, hogy kicsit bonyolult volt a magyarázat, gyakorlati példa. Ne lopj parancsolat. Mi lehet a ne lopj parancsolatnak a betöltése? Adni másnak, így van. Így van. Nem, hogy nem veszem el az övét, hanem segítem őt, adok neki. Összefoglalóan, ugye nem elég az, hogy nem gyűlölöm, ugye nem elég, akkor még csak nulla, az még csak nulla. Szeresd, szeresd. És ez a betöltés, ugye? És ezt akarja az Úr, hogy nem csak, hogy elvesz valamit, hanem hogy a szívem megteljen valamivel, pozitív dolgokkal. Ezek alapján szeretném megkérdezni, hogy a tizedik parancsolatnak, a ne kívánt parancsolatnak mi lehet a betöltése? Ne irigykedj, ne kívánd, ennek mi lehet a betöltése? Segíteni a másikat, ez is valahol benne van. Azon kívül örülni az örömének, így van. Egy szóval, vagy egy-két szóval szeretném megfogalmazni. Légy megelégedett. A megelégedettség. Ez az, ami az irigység ellenszere, és az ellentetje az irigységnek. Légy megelégedett azzal, amit van. És itt szeretnénk megállni, és majd itt érek vissza arra az Aszáfi Zsoltára, amiről az előbb már szóltunk. De először szeretném megkérdezni azt, hogy mi is az, hogy elégedettség. A Timóteusi első levél, 6. fejezet, 6-tól 8-ig terjedő verseiben egy csodálatos igeszakaszt olvasunk. A Timóteusi első levél, 6. fejezet, 6-tól 8-ig. De valóban nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Álljunk meg itt egy pillanatra, csodálatos az ige. Azt mondja, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És utána úgy zárja le ezt a gondolatot, ugye, hogy semmi nélkül jöttünk, ugye erre a világra, mezítelenül születtünk, és utána azt mondja, hogy de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ebből a Biblia versből első olvasásra úgy tűnhetne, hogy a megelégedettség az egy ilyen minden mindegy állapot, ugye? Hogy hát Csak hogyha éppen valami borítja a testemet, legyen az szakadt, rongyos, de hát akkor már elégedjek meg vele, mert hát ugye van valami, ami véd a hidegtől. Na most ezt jelenti vajon a megelégedettség, a bibliai megelégedettség, vagy nem ezt jelenti? Hadd mondjam, ez a Biblia vers csodálatosan rávilágít a megelégedettségnek a lényegére. Mert mi a megelégedettség lényege? Hadd mondjam, a hívő ember, ha valaki, a hívő embernek vannak igazából tervei ebben az életben. Sőt, a hívő embernek vannak a legtávolabbi tervei, mert az örök életre tervez. De a hétköznapi élet minden vonatkozásában is a hívő ember tervez, tervei vannak. De mit csinál az istenfélő ember? Az összes tervét így az Isten elé viszi. Uram, szeretnék egy ilyen lakást. Szeretnék egy ilyen autót. Szeretnék egy ilyen társat. Erre az egyetemre szeretnék menni. Ilyen munkát szeretnék. Bármit. Ugye van terve az embernek. De mit csinál? Az Isten kezébe helyezi le. Uram, te tudod, mi válik javamra. Azt ad nekem, ami nekem igazából a javamat szolgálja. És éppen ezért, amikor az Isten kezébe az ember így leteszi az élethelyzeteket, minden élethelyzetet, akkor bármi történik azon a területen, amit én kértem, az Isten kezéből fogom elvenni. Mint amit ő adott nekem, ő engedett meg valamilyen élethelyzetben, valamilyen célból. Sokszor van az, hogy nem azt kapjuk, amit kértünk, nem az lesz, amit szerettünk volna. De nem tudom, hogy tapasztaltunk-e már ilyet az életben, hogy valamit szerettünk volna, valaminek az elvesztése felett siránkoztunk, keseregtünk, és egy idő után döbbentünk rá, és bizonyosodott be, hogy milyen jó, hogy nem az lett, amit szerettünk volna, mert milyen rossz lett volna annak a vége, csak később látjuk esetleg. Van, amikor ebben a földi életben meg sem láthatjuk. De a Biblia azt mondja, a Római Levél 8. fejezet 28. verse, egy valamit szeretnék kérni. Ezt a Biblia verset tanuljuk meg kívülről. Ezt a Biblia verset tanuljuk meg kívülről. Tudjuk pedig, legalábbis a Biblia vers első részét, tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Még egyszer az első részét. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Tehát az az ember, aki az Isten kezébe tette le az életét, a körülményeit, mindent, bármi történik vele, megelégedéssel fogadja, mert tudja, hogy ez fogja majd az én javamat szolgálni. Ezért mondja a Biblia, hogy nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. És ha valami nem úgy alakul, ahogy én szeretném, emlékezzünk az Aszáfi Zsoltára. Aszáfot a 73. Zsoltár végén, a 21. verstől kezdve, mik voltak azok a gondolatok, amik lecsendesítették a szívét? Mik voltak azok, amik igazából ebben a problémában, amikor látta a gonoszok jó szerencséjét és irigykedett rájuk, ebben a problémában megoldást hozott az ő szívében, lelkében? Azt mondja, hogy ha keseregne szívem, ugye, és háborognának veseim, balgatag és tudatlan lennék, és utána mit mond? Nem. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségedbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mind örökké. Figyeljük meg, milyen csodálatos gondolatokat mond. Azt mondja, történhet baj az életemben. Lehet, hogy beteg leszek, a másik pedig egészséges. Ne irigykedj arra, aki egészséges. Sorolhatnánk még a példákat. Lehet, hogy ez a betegség fog az Istenhez téged közelebb vinni. De mit mond a hívő ember, a megelégedett ember? Az Isten közelsége, ez nem újjon el az életemben. Bármi történhet velem, bármi. Csak az Isten közelsége maradjon meg az én életemben. Az ő vigasztaló, áldó, szeretetteljes jelenléte. A tékozló fiú példázatából, biztos sokan ismerik a tékozló fiú példázatát, a tékozló fiú példázatában, amikor ugye a tékozló minden vagyonát eltékozolt fiú hazajön, és az idősebbik testvér, aki otthon maradt az atyai háznál, ugye nem örül az öccse visszatérésének, és hogy az atya olyan hatalmas jutalomban, tehát visszafogadja fiának, tehát nem örül ennek ugye a magatartásnak. És akkor utána az atya vígasztalja ezt a, vagy bátorítja, vagy feddi, vagy mindegy milyen szót mondunk, beszél ezzel az idősebb testvérrel, és a következőt mondja neki. Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Mit mond? Fiam, te mindenkor velem vagy, és mindenem a tied. Igen, aki az Istent megtalálja ebben az életben, az mindent megtalált. És nem tudom, hogy láttunk-e már ilyen élethelyzetet, hogy valaki nehéz sorban van, valaki szegénységgel küszködik, valaki betegséggel küszködik, sorolhatnánk, hogy mi mindennel küzdhetnek emberek, és küzdenek. És mégis megelégedett, kiegyensúlyozott és boldog. És láttunk olyat, hogy valakinek mindene megvolt, és boldogtalan, és keserű, és semmi öröm nincs az életében. Éppen ezért, amit Aszáf mond, ez a boldogság az ember életében, amikor az Isten jelenléte ott van, támogat, vezet, és a nehéz helyzetben is megsegíti az embert. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a parancsolatot, a 10. parancsolatot be tudjuk tölteni, hogy legyünk igazából megelégedettek, és megtapasztaljuk azt az örömet, ami egyedül csak akkor származik, és csak akkor lehet a miénk, ha az irítségtől, a féltékenységtől, a másik kívánásától megszabadulunk. Kívánom, hogy mi is győzők lehessünk önmagunk felett. Köszönöm szépen a figyelmet. Szeretném megkérdezni, hogy kinek van, igen, nagyon-nagyon jó a kérdés. Ugye a kérdés így hangzott, hogy ugye segíts magadon, és az Isten is megsegít, ugye ezt a mondást hallottuk, és hogy ugye az embernek meg kell tenni mindent az életében, és akkor ugye az Isten is ugye megteszi, tehát ugye valahogy ilyenek voltak a gondolatok. Hadd mondjam, hogy ez nagyon-nagyon igaz bizonyos vonatkozásban. Tudnélik, olyan vonatkozásban igaz, hogy valóban így van, hogy az ember nem mondhatja azt, hogy én nem fogok tanulni semmit az életben, én nem fogok dolgozni, az Isten majd engem valahogy ellát, majd ő megcselekszi helyettem. Vannak dolgok, amiket ugye az embernek meg kell cselekedni, valóban így van. De az életben, mint ahogy az előbb említettem, mindent az Istenre kell helyeznünk, minden problémánkat, minden élethelyzetet, és a hívő ember az Istentől kér tanácsot a legkülönbözőbb élethelyzetekben. Istentől kér tanácsot, hogy ebben a helyzetben mit tegyek. És hadd mondjam, hogy az imádság az távolról nem egy egyirányú kapcsolat. Tehát nem úgy van, hogy én elmondom a kéréseimet, és akkor legfeljebb megkönnyebbülök csak azért, hogy kimondtam. Szó nincs erről. Az imádság az Istennel való élő összeköttetés és kapcsolat. És ha én egy adott élethelyzetben, hogy Uram, most például munkanélkül vagyok, vagy teljesen mindegy, mit mondunk ebben az életben, valamilyen problémát. Uram, segíts nekem ebben az élethelyzetben. Imádkozom ezért. Az Isten fog nekem gondolatokat adni, fogja a körülményeimet alakítani. Tehát az Isten segíteni fog, és az az ember, aki az Isten segítségét kéri, meg fogja tapasztalni az Istennek a válaszát. Az imádság egy egész különleges dolog. A következő évi sorozatban már itt szeretném előlegezni, és egy rövid néhány gondolataig szólni, mert mához 2 hétre lesz az utolsó előadása ennek a tavaszi nyár elejé sorozatnak, és majd szeptember végén fogunk indulni újra a sorozattal. Tehát akkor majd abban a sorozatban lesz nagyon sok ilyen jellegű gyakorlati kérdésről szó, az imádságról is lesz szó, majd részletesen bibliai történetek meg egész különlegesen szép szakaszok által a Szentíráson belül. De most azért hadd mondjak el annyit, hogy az Isten válaszol minden őszinte imádságra, és élethelyzeteket teremt, és az ember felismerheti az Istennek a válaszát az adott kérdésben. Mondom, erről majd külön óra, külön alkalom lesz, amit majd erről fogunk szólni. És így van, amikor az Isten válaszol az embernek, sokszor úgy teszi, hogy például egy lehetőséget ad az embernek, vagy bizonyos kapukat bezár, bizonyos élethelyzeteket teremt. Tehát az Isten nagyon sokféle módon válaszol az embernek az imádságban elmondott kérésére, és amire késztet, hogy ezt tegyem, azt tegyem meg. És akkor valóban az Isten segít. De soha ne tegyük azt, hogy a saját elgondolásból, csak azért, mert így vagy úgy gondolom, ezt vagy azt tegyem. Hadd mondjam, bármennyire is furcsa, és tudom, nagyon pontosan tudom, és senki ne bántódjon meg ezen a megjegyzésemen, de a büszke emberi szív, mert mindannyian valahol egy kicsikét ezek vagyunk, hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy na hát én azért tudom, hogy hát azért bizonyos dolgokat hogy kell megcsinálni. A Biblia arról beszél, hogy nem, ember, a bűn világában te semmit nem tudhatsz igazából. Nem tudod, még a mát sem látod, a környezetedet sem látom. Nem látod, hogy mi van a háttérben, mi válna jobb, pláne, hogy holnap mi lesz, meg azután mi lesz. És éppen ezért az Úr arra szólít fel bennünket, hogy őt kérjük, ő segítségét kérjük, az ő tanácsát kérjük. És amire ő vezet, ahova ő vezet, ahogy vezet, azt fogadjuk el, és azt cselekedjük, mert az fog válni a javunkra. Igen, még olyan dolgokban is, amire az ember úgy gondolja, hogy hát ez annyira triviális, annyira természetes, így akarom, ezt így kell cselekedni. Vigyük az Isten elé, mert ő az, aki igazából a bölcsességet és a vezetést tudja adni. Akkor három mondatban összefoglalom azok kedvéért a tékozó fiú példázatát, akik esetleg nem részletesen ismerik, tényleg csak három mondatban. Ugye a tékozó fiú példázata arról szól, hogy van egy apa, akinek van két fia, és a kisebbik fiú, megunva az atyai háznak a fegyelmét, egyszer csak azt mondja az ő apjának, hogy adjad ki a vagyomból rámeső részt. És az apa kiadja a gyermeknek a vagyomból a ráeső részt, az ő örökségét, noha még ugye él az apa, de kiadja a fiának a ráeső részt, nem köti magához, ha el akar menni, fájó szívvel, de elengedi az apa. És ez a fiú elmegy, és ezzel a vagyonnal, amivel rendelkezett, nem jól bánik, ugye eltékozolja, eldorbézolja az összes vagyonát. És egy idő után, amikor már a moslékos vájúhoz jut, amikor már semmije nincs, már ennie is alig van valamit, akkor arra gondol vissza, hogy azért atyai házam, az atyám házában mennyivel jobb dolgom volt nekem. Mert ott még a béresek is bővölködnek kenyérben, én pedig éhen halok meg, ugye mondja a tékozló fiú. És utána magába szállt, ugye, és azt mondta, hogy vétkeztem az ég ellen, és ugye az atyám ellen, én visszamegyek hozzá, és ezt elmondom neki, és el fogom mondani, és ezt fogom kérni az atyámtól, hogy tegyen engem olyanná, mint a béresek közül egy, csak fogadjon vissza az atyai házba, mert rádöbbent, hogy Isten nélkül, tehát az ő atya nélkül, ugye csak kudarc, nyomorúság, szenvedés az élete, vágyott vissza az atyai házhoz. Mi volt ez? Egy mondattal összefoglalva, nem volt ez más, mint a vágyódás az atya után, a bűnbánat felébredt a szívében, belátta a bűnét, és visszavágyódott az atyai házhoz. És azt olvassuk, hogy amikor még ment haza, és az atya már távolról meglátja ugye a tékozló fiút, hogy jön vissza, és amikor oda meglátja, elébe futamodik ugye a tékozló fiú apja, elébe futamodik az ő fiának, átöleli, megcsókolgatja őt, és a fiú valóban elkezdi mondani, amit mond, azt mondja, hogy atyám, vétkeztem ellened, és az ég ellen, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. És nagyon érdekes, nem tudja végig mondani azt, amit eltervezett, mert még azt is akarta volna mondani, hogy tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy, de azt már nem tudta elmondani, mert az atya abban a pillanatban megcsókolgatja őt, azt mondja, hogy vegyétek le róla a szennyes ruhát, tiszta ruhát adjatok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára. Mit jelentett az, hogy húzzatok gyűrűt az ujjára? Hova fogadta vissza? Fiának. Fiának, ugye? Az apának a gyűrűjével, ugye? Tehát a fiának fogadta vissza. Tehát nem olyanná tette, mint a béresek közül egy, eltékozolta a vagyont, az elment az a vagyon, de az apjának a többi vagyona felett, tehát fiúként fogadta vissza. És hadd mondjam, a történet itt lezárul. Ugye jön utána az idősebbik testvérrel való párbeszéd, itt lezárul. De hadd kérdezzem meg, mit érzünk ebből a történetből? Ez a fiú el fog még egyszer menni az apai háztól? Ugye nem valószínű? Nem valószínű. És miért? Nem azért, mert az apja bilincsbe veri azt a fiút, hanem megtapasztalta az életben, hogy a bűn útján járni nem jó, az csak nyomorúság. És megtapasztalta, hogy milyen óriási különbség van, ha az ember az Istennel van együtt, vagy mit jelent tőle távol érni. És visszajön, és az atya megbízik benne. És még egyszer szeretném, vagy nem, hogy még egyszer, hanem szeretném azt mondani, hogy nem tudom, hogy valahogy ezt érezzük-e, vagy tapasztaltunk-e már ilyet az életben, hogy amikor talán ezt így fogalmazom, nem tudom, hogy ki emlékszik a gyerekkorára, a fiatalkorára. Én nagyon emlékszem, mindannyian, ugye nyilván sok mindenre emlékszünk, van egy-egy mozzanat, ami annyira elevenen az ember emlékezetében él. És én emlékszem arra, hogy amikor például valami nagyon rosszat csináltam gyerekkoromban, kisgyerekkoromban, és utána mégis megbíztak bennem, persze ugye megvolt a következménye, de utána mégis megbíztak bennem, a szárnyat adott az embernek. Az embernek eszébe sem jutott, hogy akkor azt még egyszer megcsináljam, mert megbocsátottak, és nem úgy tekintettek rám, hogy na hát, most olyan gyanakodva mérlegellek, hogy na most még egyszer meg fogod csinálni, hanem az az előlegezett bizalom, a megbocsátás, az valami olyan szeretetet és olyan ragaszkodást fakaszt az ember szívében, és ez volt nyilván a tékozló fiúban is, hogy látjuk, hogy ő többet nem akar onnan elmenni. Kérem. Hát, és ez a tékozó... Igen. Ez a tékozó fiú példázat egyébként, ez valami olyan rengeteg tanulsággal szolgáló példázat, hogy ezt tényleg kimondani nem lehet. Az evangéliumnak a szíve ez a példázat. És talán még egyetlen egy gondolatot itt a példázat kapcsán, és ezt most összekapcsolnám így az irigységgel, hogy azért hadd kérdezzem, szép dolog, amikor az ember irigységet melenget valaki iránt, ugye? Magunk sem, az ember szinte be sem vallja, mert ugye tudjuk, hogy ezt nem mondjuk, ugye, hogy mi irigyek vagyunk. Az Úr pontosan látja a mi szívünk állapotát. És az Isten hogy viszonyul hozzánk akkor, amikor látja, hogy milyen bűnök élnek és dúlnak a szívünkben? Hogy viszonyul hozzánk? Az Isten mérhetetlenül szeret. Szeret bennünket így, ahogy vagyunk. És ott áll, ahogy az atya minden napot állt, és leste, hogy mikor tér vissza a fiú, és így vár bennünket is vissza a mi atyánk, hogy forduljunk szembe a bűnnel, és kérjük őt, hogy megszabadíthasson bennünket. És ez a szeretet, ez az, ami az embert igazából igaz megtérésre tudja vezetni.